Sziasztok, ez az eSport Center, hát tulajdonképpen eSport, na el is basztam rögtön, e-sport látod? Show. eSport Show, miért Center mondtam? Mert ez volt ideírva. Jól kezdünk.
Várjál, átírjuk.
Nem kell. Ez beütött a szemembe a Center, és
miért kezdjük újra akkor?
Jó, azt csinálom. Sziasztok, ez az eSport Show első adása, szerintem a nagybetűk nagyon nagy segítséget jelentenek már a cím megjegyzésében, és még több segítséget fog majd jelenteni nekünk István és Gábor, akik tulajdonképpen a két beszélgető társam lesznek. Tulajdonképpen az én feladatom lesz majd kikérdezni őket különféle érdekességekről, eSporttal kapcsolatos témákról. A mai napon például majd beszélgetünk az eSport itteni helyzetéről, meg persze az eSport Centerről is, de előtte beszélgessünk erről az új műsorról, meg egy picit rólatok, egy-két szót mondjuk István magadról mondjál, kérlek.
Sziasztok! Coca-Cola eSport Center egyik társalapítójaként arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha készítenénk egy podcast adást is, mert rengeteg kérdés felgyülemlett az elmúlt időszakban, ugye több mint 2500-an jártak nálunk, és nem igazán tudtuk ezt megfelelően kommunikálni, mert ugye az üzemeltetésben rengeteg probléma, meg egyéb dolog. Tehát megküzdöttünk az, hogy egyáltalán talpon maradjunk és üzemeljünk. Ugye
erre majd ugye ezzel kitérünk egy picit.
Abszolút ki fogunk térni, és akkor arra gondoltunk, hogy de ezzel fogunk is beszélni, hogy ugye bezár az eSport Center. Aztán ami így összegyűlt bennünk, tudás, tapasztalat, gondotok, akkor azt így mégsem kellene hagyni, hogy kárba vesztenem, akkor beszélgessünk erről. A közösség, aki összejött, adjunk neki egy kis tartalmat, beszélgessünk velük, vonjuk be őket, és azt gondolom, hogy ez egy jó próbálkozás lehetne. Azért azt tervezzük, hogy azért rendszeresen összejövünk, és akkor elkezdünk beszélgetni olyan fontos témákra, amik már feljöttek kérdésenként.
Gábor, te hogy állsz ez az egészhez, illetve hogy kerültél bele egyáltalán az egész körforgásba? A Center életéről is beszélhetünk, vagy éppen magáról a műsorról, amiben tulajdonképpen te is folytatod ezt a már megkezdett utadat.
Igen, sziasztok! Hát én a eSport Center szakmai vezetője voltam.
Ez igen. Egy
dír!
Jó kezdés, igen. Szóval... Hát igen, tulajdonképpen mondhatni mindenesként funkcionáltam. Én kezeltem a eSport Center kommunikáció, social médiás felületeitől kezdve foglalkoztam az eSport Center hálózatának a rendszergazdával együtt ugye a fejlesztésével, és egyébként abban is volt közöm, hogy milyen specifikációgépek találhatók az eSport Centerben, úgyhogy igazából részt vettem én is így a mindennapi életben. Én ugye az eSportban már előtte azért jóval így belecsöppentem egy néhány évvel ezelőtt, még az eSport Akadémiával kezdtünk egy ilyen oktatási modellben gondolkodni, és amikor azt hiszem találkoztunk a V4 valami előkonferencia volt.
Azt igen, azt azért elmondanám, hogy a Gáborral már dolgoztunk együtt a NeoCore Games-nél is, onnan már ismertük egymást. A gaming, a játékfejlesztőiparból.
Így van, és akkor ott összefutottunk így nagyjából meglepetésre, mert vagy egyébként nem számítottam, hogy azért ott lesz.
2018 márciusában járhatunk?
Igen, kb. Akkor már így megkérdeztem Istvánt, hogy mégis mit keresel így. Tehát, azért a játékfejlesztések, így az eSport, oké, hogy így nagyjából van kapcsolat, de azért nem számítottam erre. És akkor mondták, hogy hát ilyen eSport Centert szeretnének. Mondom,
tehát nagyjából ilyenre, erre az időpontra tehető az eSport Center megszületésének első gondolatai? Tehát, hogy ekkor kezdted el tervezni? És ekkor kerültél te bele, Gábor, ebbe az egészbe?
Na, akkor elkezdtünk róla beszélgetni egyébként, hogy milyen kapcsolódási pontjaink vannak, azt hiszem.
Igen, az előbb a bemutatkozásnál azért kihagytam a saját bemutatkozásomat, nagyjából 80%-ban.
Hát próbáltál szerény lenni, aztán a Gábor meg durrantott egy nagyot.
Igen. Gábor mellett nem könnyű. Na mindegy, szóval tudjátok, 2014-től kezdve belefogtam egy ilyen saját játékfejlesztő csapat építésébe. Kézzel rajzolt videójátékot próbáltunk így létrehozni, nem ment ez olyan egyszerűen, és 2017 nyarán megalapítottuk a GameLab ZRT-t. Aztán úgy alakult a dolog, hogy gondolkoztunk azon, hogy milyen piacokra törhetnénk még be a játékfejlesztés, és akkor az eSport ez így adta magát, hogy elkezdett így növögetni, bejelentették talán a V4-et, stb. Illetve a tulajdonosi körünkkel kapcsolatban, akik a köki terminált is akkoriban még tulajdonolták, ott fett az igény, hogy mi lenne, hogyha valamit így az eSporttal kapcsolatban itt a plázában létrehoznánk valami helyet, közösségét, stb. És mi ezzel már régóta akartunk foglalkozni, aztán ez így adta magát, hogy akkor ugye nem csak, hogy üzemeltetnénk egy ilyen helyet, hanem akár még fejleszthetnénk is kifejezetten e-sport kompatibilis, vagy e-sportra szánt játékokat. Ez azért talán egy kicsit nagy terv volt, vagy legalábbis hosszabb távon tudtunk volna ebbe gondolkozni, de ugye a Gáborra is emiatt találkoztunk, mivel én még mielőtt céggé alakultunk, elmentem a Neocore Gameshez egy kicsit tapasztalatot szerezni ugye a játékiparba, és ugye ott voltunk kollégák. Akkor én a PPC-vel foglalkoztam, a YouTube hirdetésekkel, Gábor pedig a social médiával ott is, és akkor később így megismerkedtünk, és ugye kapóra jött, hogy akkor tudod, újra tudtunk együtt dolgozni. A játékfesztő cégemben is be tudott dolgozni a Gábor, mint community manager, social médiás, illetve akkor az e-sport. Akkoriban még csak az lendő e-sport létesítményünk még csak kódneve volt, hogy ott is akkor tudnánk együtt dolgozni.
Igen, igen, és akkor ugye V4-en már ugye nekem is volt valamilyen koncepcióm egy ilyen fizikai helyre, ami így nagyjából lefette volna az oktatás mellett, az ugye az ilyen információ átadás, ugye nem volt itthon olyan fizikai hely, aminek egy kocsma lett volna, és akkor ez volt az alapkoncepció, hogy valamilyen olyan helyet szerettem volna én is, meg ők is, ahova bárki bejöhet, aki érdeklődik az e-sport iránt, és akkor tudtunk volna, illetve nyújtottunk is ugye az e-sport centernél, ugye volt ugye e-sport edzés, de bárki be is jöhetett hozzánk játszani, bárki bármilyen információra, hogyha kíváncsi volt, akkor bejöhetett, megkérdezte, a szülők is jártak be hozzánk. Úgyhogy ez a két koncepció nagyjából találkozott, és akkor így született meg a Köki Terminálban egy ilyen plázai modell, ugye az enyém az nagyon ilyen hivatalosabb volt, ugye az e-sport center.
Igen, ezt ugye említetted is adáson kívül már, hogy a tiéd ez a plázai modell volt kvázi. Hát igen, miben különbözik a plázai attól a modelltől, amiről te beszélsz, ez a hagyományos, hát úgynevezett trafik módszer.
Igen, hát mondtam is erre egy jó példát, hogy az enyém volt
dohány vagy?
Az enyém volt a nemzeti dohány volt, az Istvánéké meg a trafik. Tehát, hogy ugyanaz a kettő, de mégis azért...
Most azért pislogok, remélem látszik.
Másmilyen fényt vett volna. Tehát, hogy különböző lett volna így egy kicsit.
De mert ugye azért internetkávézók voltak, de azért azok nem voltak igazán népszerűek mostanság. Tehát kifejezett gamer helyekkel nem lehetett találkozni itthon. Egy-két tehát ilyen kihaltak. Próbálkozás ugyan van, de hát tulajdonképpen e-sport center, mint ilyen, vagy e-sporttal foglalkozó bár egyáltalán nem létezik Magyarországon. Akkor szerintem egyből kanyarodhatunk.
E-sport bárok vannak, Barcraft, Infinity, de ugye ők inkább az idősebb egyetemista, vagy az idősebb rétegre mennek rá. Inkább szórakozó helyként funkcionálnak, ahol vannak számít gépek, de ugye, hogyha e-sportról beszélünk, mint mondjuk sportágról, igen, ott azért a fiatalok nagyon fontosak, akár a 12-től 16-18
évesek. Pontosan ez a különbség, hiszen ti versenyekről beszéltek, illetve abszolút, ezeket támogatjátok, igen, ugye és a szülők, nem szórakozás igen, feltétlenül.
Azért a szülők azok nem szívesen engedik el a gyerekeiket, amíg általános iskolások, középiskolások olyan helyekre, bár azért középiskolások szerintem azért meglátogatják a srácok ezeket az alkoholt is árusító helyeket.
Ilyen nem történik sosem.
Igen, igen.
Hivatalosan is megerősítjük.
Nem tudom, én gyerekkorom óta fociztam, sportoltam, és inkább ezt a sportmodellt próbáltam, tehát inkább a sportolóénemet próbáltam a geekénemmel összepárosítani, és így úgymond e-sport után pótlást vagy képzést létrehozni. Sokan meg ugye inkább a geekénükből kocka, stb. Teljesen abszolút jó értelembe véve próbáltak sportolóvá válni. És akkor szerintem, hogyha az a jó, hogyha ezt a két irányzatot, hogy ezt tudjuk valamennyire mosni.
És akkor nagyjából itt találkozik a két koncepció, és valósul meg, és lesz belőle egy terv, egy kész terv, ha jól értem.
Igen, igen. Szerintem nagyon sokat dolgoztunk ezen, legalább egy év volt az egész előkészítése a dolognak. Voltunk tárgyalni például hardware gyártókkal Tájvánba, az Asus-szal, az MSI-vel tárgyaltunk ott kint ugye a központjukba, de nem igazán jött össze például a hardware szponzoráció. Tehát azért reméltük, hogy össze tudunk hozni valami komoly gépszponzorációt, hogy az se nekünk kell megvenni, de végül is az elején, még az indulás előtt nem nagyon hittek benne, és nekünk kellett például megvennünk a gépeket.
Miért lehet ez, hogy egyébként a hardware gyártók maguk sem nagyon hisznek ebben az egészben? Hiszen hát tulajdonképpen ez azért nekik is üzlet kéne, hogy legyen. Tehát, hogyha ezt ők megtámogatják, akkor nyilván az ő reklámértékük is növekszik.
Ez egy kiváló kérdés. Kicsi a magyar piac, meg a magyar nyelvű piac. Például az MSI-vel, amikor kint beszéltünk a központjukban, a nemzetközi sales igazgatójuk mondta, hogy ők, nekik már vannak amúgy ilyen programjaik, például Kuala Lumpurban egy hatalmas nagy edzőközpontot berendeztek gépekkel, és akkor teljesen egy MSI brandelt edzőközpont lett, amit ők adták a gépeket. Ugyanakkor ugye nálunk kicsi a piac, és hogyha belegondoltok, a legtöbb hardware gyártónak a disztribúciós központja Európában az nem Magyarországon, és inkább így regionálisan látják el. És a magyar piacra viszonylag kevés, úgymond marketing büdzsé jut. És ezért ebből nem tudnak adni. Ugye mondjuk a nagy sókra, gamerkérdésokra elmennek, ott még akár kiállítanak egy kisebb-nagyobb standal, és kb. Annyi az összgépük, tehát ennyi a teljes marketing büdzséjük, amit itt tudnak kivinni. És ezeket, mivel állandóan vinni kell kiállításokra, rendezvényekre, ezért nem tudják például kölcsönözni nekünk így állandóra. Hogyha Gábor? Én így legalábbis ezt tapasztaltam.
Látom, belészolult egy picit a szó, úgyhogy...
Ja, nem, ez én is találkoztam egy csomó, ugye... A sok feladat mellett ugye a szponzorokat is kezeltem, meg kerestem is folyamatosan.
Trust-tal azért neked volt egy kis kapcsolatod, én úgy emlékszem, ugye?
Igen, ugye az Esport azért... Centernek ugye volt a Trust egy hatalmas támogatója, illetve a Coca-Cola, a Sprite. És ugye a Trust az holland, tehát hogy ők azért a magyar piacot azért valamennyire fontosnak gondolták, vagy gondolják még most is, és velük azért sikerült megértetni a koncepciót és a célokat, és ugye azért voltak ugye Trust asztalaink, Trust perifériákkal, és egyébként ugye először a hardware gyártókkal kezdtük ezeket a tárgyalásokat, és azért ott világossá vált, hogy...
Az volt a nagy költség, ugye nyilván.
Igen, tehát ott látszódott ez, hogy tényleg nincs egyszerűen büdzséjük, tehát hogy leültek velünk XY gyártó, és akkor mondta, hogy figyú, lerakhat ide 20 gépet, de az fix, hogy neki X éven belül ez nem fog megtérülni, tehát a magyar képviseletnek. Úgyhogy ez nekik nem éri meg. És akkor váltottunk egy kicsit koncepcióba.
Ha közbeszéltek, sokkal még árajátot sem adtak.
Ja, igen.
20
igen.
gépre.
Igen.
Vagy 24 gépre mondjuk.
Aha, de hát ez miért? Tehát ez konkrétan már inkább ilyen visszautasítás szagú, mint sem, hogy a támogatás visszautasítása.
Először én azt gondolom, hogy legalábbis azt éreztem, hogy nem hittek abban, hogy ez létre fog jönni. Tudod, hogy fiatalok itt magyaráznak minden, de hát ez nem fogja
megcsinálni. De ennek köze lehet ahhoz, hogy Magyarországon a videójátékokat valamiért még mindig nagy részt inkább a kisgyerekek szórakozásának tekintik, és nem veszik ezt komolyan?
Nem, mert
kicsit én úgy érzem, hogy ez így van.
Van eladásuk, bár mondjuk az a hardware gyártónak az eladásai most a koronavírus helyzet, hogy biztos, hogy felmentek. Elég erőteljesen. Szerintem egyszerűen nem hitték el, hogy így ezt tényleg meg is fogjuk csinálni. Onnantól kezdve, hogy megnyitottunk, és a Coca-Cola bekerült névadó szponzornak, onnantól kezdve már teljesen más lett a lányzó fekvése, mert máshogy jöttek, mert azonnal kaptunk árátot, mert kaptunk
igen, volna. Igen, kaptunk csak 10-szeres.
Igen, leasingre is kaptunk áram. Volna.
Tehát szorzó bekerült azért.
Igen, tehát felvettétek névadó szponzornak, egyből a Coca-Cola miért, egyből megjött a bizalom is nyilvánvalóan, igen. És akkor változott a helyzet.
Igen, amúgy a Trust-ről visszatérve, hogyha ez nem is reklám, meg ez ugye a saját adásunk, de nagyon jó. Tehát a Trustról csak jó dolgot tudok mondani. Nagyon, hát nagyon jó partnerek voltak.
Igen. Tehát, hogy ők a magyar dolgozni. Képviselet és a külföldi anyacég is nagyon tényleg responszív volt, minden ötletre nyitottak voltak, tehát igen, tehát hogy a legjobb, tényleg a Coca-Colával is nagyon jó kapcsolatunk volt, csak ugye ott az ügynökségeken keresztül kellett megértetni a dolgokat, viszont a Trust-nál ott közvetlenül kommunikáltunk folyamatosan.
Na, most megakadtunk egy picit ennél a hardware dolognál, megvalósult azért mégis valahogy a dolog, akkor valahogy lendüljünk ebbe az irányba, tehát meglettek a gépek. Mi volt a következő lépés?
Gépeket egész, mondjuk így a nyitás előtt egy-két hónappal vettük meg. Tehát ugye az előbb jártunk 2018 márciusában, szerintem olyan 18 december, 19 január körül jöttek a gépek.
Akkor nyilván a helykeresés abszolút, volt akkor az abszolút. A prioritásotok.
Igen, tehát ugye finanszírozás kapásból. Tehát így, hogy a gépeket nekünk kellett megvennünk, ez így már mindjárt sokkal drágábban jött ki. Ugye nem volt ilyen, mint a Magyarországon, aki e-sport edzőközpontként létesítményként így üzemelt volna, kikettálunk az egész működési modellt, hogy egyáltalán milyen szolgáltatásokat fogunk kínálni például erre, hogyan, milyen személyzetet veszünk fel, hogyan képezzük ki őket.
Sötétben tapogatóztatok, vagy volt valami külföldi példa előttetek?
Hát szerintem, hogyha lett is volna, nem találtuk nagyon meg, úgyhogy ugye a saját utunkat jártuk szerintem, így elég erősen.
Nem láttunk feltétlenül ilyet, ilyen modellt, olyat
hát látunk, ilyen plázában nem egyébként.
Amik úgy voltak edzőközpontok, hogy mondjuk akár kluboknak, vagy... De akkor még megsinyitottak. Például Párizsban volt egy, ami Európában, Varsóban nyitott meg egy ilyen edzőközpont, ami nagy volt, és ilyen nagyon high-tech volt az egész. Amerikában, Kínában, Dél-Koreában vannak ilyen helyek. Ugye beszéltünk a Kuala Lumpurból, de nem volt itthon ilyen, és ugye nem tudtuk, hogy például milyen informatikai rendszerre kéne az egészet üzemeltetnünk. Nem tudtuk azt, hogy mondjuk percenként, óradíjba számoljuk el, vagy inkább, ami ugye az lett a vége, hogy 3 órát jöhetsz játszani nyugodtan, és akkor nem vágunk ki azonnal 3 óra múlva. Szóval ezt így idő volt, mire kitaláltuk. Ezért, amikor a megnyitó volt, ugye az meg 19. március 22-e volt, akkor soft launchként jelentettük ezt be a médiába, a sajtótájékoztatóban, hogy majd meglátjuk, elkezdünk valamilyen áron, valahogy üzemelni, és akkor megnézzük, hogy mik a valódi igények, és hogy akik eljönnek hozzánk első körben, akkor ők hogyan lakják be, úgymond, a helyet.
Na akkor visszatérünk a helykiválasztáshoz. Szóval ez hogy történt? Miért a Köki?
Amit már említettem, hogy igazából a Köki akkori tulajdonossával tudtunk így megállapodni, és eléggé elhanyagolt volt, úgymond, ez a pláza, ugye elég a város szélén. Az a rész, ahol mi megnyitottunk, az gyakorlatilag üres volt, az a másik emeleten, az a hátsó karé, és próbáltunk egy olyan kölcsös megállapodást jutni, hogy rendezvényeket csinálunk, fiatalokat, egy új közönséget viszünk be a plázába. A bérlőiknek, vagy a potenciális bérlőiknek is ez egy jó üzenet lehet, és akkor így összejött. Nagyon sok tárgyalás volt különben, és talán ezek voltak a legkeményebb részek. A szponzorokkal nem volt ilyen nehéz végül, mint helyet találni. És ugye ezt fel kellett újítani. Ott rengeteg probléma volt ezzel kapcsolatban. Milyen informatikai hálózat, internetbekötés, ugye stabilnetet kellett csinálni, az elektromos házatot le kellett cserélni, és a többi. Szóval volt rengeteg probléma ezzel.
Igen, meg ugye az alapvető, amikor megnyitottunk, akkor nagyjából ez volt az első kritika sokaknál, hogy miért a Köki? És elég nehéz volt lekezelni, mert nyilván mi is tisztában voltunk így nagyjából, hogy milyen állapot van a Kökinél, vagy a Kökiben, de hát szerintem kihoztuk belőle azt, amit ki tudtunk hozni, a maximumot.
Ja, de ugye a metrofelújítás az még szépen bekavart. Ja, igen, tehát március végén hittünk, és akkor áprilisban lezárták azt a déli szakaszát a 3-as metrónak. És akkor így hát gondoltuk, hogy na jó, akkor meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
Igen, így nehéz. Viszont akkor, ha már ezt a részét nézzük, mert te is feltetted a kérdést, miért a Köki? Adja magát a kérdés. Miért a Köki? Miért nem egy frekventáltabb hely? Nem azt mondom, hogy a Köki az nem annyira jó helyen fekszik, de Budapest más helyeihez képest szerintem azért kiesik. Miért a Köki?
Nézzétek, az egy koncepció volt, hogy egy olyan helyen nyissunk meg, ahol sok ember megfordult, tehát egy hub, egy ilyen csomópont, közlekedési csomópont, az fontos volt, és hogy valamilyen szinten kapjunk is helyet. Sokkal jobb lett volna nyilván mondjuk egy West Endbe megnyitni, vagy az Alléba, vagy az Árkádba, de ott nem nagyon volt hely. És oda nyilván nem feltétlenül egy ilyen kísérleti vállalkozást, vagy hívjuk magat startupnak szerettek volna, hanem egy ilyen nagyon stabil bejött, aki nem tudom, 10 évre alá egy szerzés, vagy 5 évre alá egy szerzés. Mi egy úgymond elhanyagoltabb, már harmadik vonalas plázába tudtunk igazából elsőkben megnyitni, meg ugye oda is volt kapcsolatunk, és ez így kialakult. Nagyon sokan kijöttek. Azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt egy évben, amíg nyitva voltunk, mind a 23 budapesti kerületből jöttek hozzánk, és a vendégünknek a egy harmada, 30% az pedig az agglomerációból, illetve vidékről járt be. Szóval ez egy teljesen jó dolog volt, és ugye beszéltünk arról, vagy lehet, hogy nem beszéltünk még arról, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtottunk. Ugye volt a szabadjáték. Bejöttél, fizettél először 990 vagy 1490 forintot, és akkor játszhattál 3 órát nyugodtan.
Konzolra. De várt ez a modell egyébként? Tehát én mondtam, hogy sokat gondolkodtatok rajta.
Azt mondom, hogy igen, de ugye célunk volt az először, hogy minél több bejöjjenek. Ez annyiból volt hát, hogy nem tudtunk anyagilag megerősödni, de gyorsan terjedtünk. Utána elkezdtünk bevezetni egyéb szolgáltatásokat, csináltunk például versenyeket, rendezvényeket, csináltunk születésnapokat, főleg a Fortnite volt ilyen népszerű, és akkor egy ilyen jó, ilyen 10 fős Fortnite születésnapra, ahol adtunk még Fortnite-os tortát is, meg felíszítettük a termet, ott azért Budapestnek bármelyik szegletéből, Budáról rengetegen jártak át hozzánk autóval. Ugye a srácok azok imádták, azok így könyörögtek a szüléknek, hogy jaj, hadd jöjjünk mi is, a többi. És szóval nem örültek, meg ugye a parkolás az elég káosz volt a Köki terminálban, szóval oda lejutni a kocsig.
Meg... Hát meg az odatalálás is.
Igen, de amúgy imádták, és ez nagyon nagy öröm volt. Ugye azért a szülőknek ez volt gondjuk sokszor, hogy mit csináljuk a gyerekeknek, milyen szülnapot, stb. Milyen rendezvényre vigyék, és ez nagyon jól működött. Tehát gyakorlatilag jöttek, és még a Kökibe is kijöttek. azt gondolom, hogy olyan 40-50%-os átlagos kihasználtság mellett mentünk így az elmúlt egy év alatt, ami első körben teljesen jónak mondható volt.
Ugye, tehát akkor abszolút megütötte az elvárásaitokat, amit megterveztetek az első.
Én azt mondom, hogy ha anyagilag nem is, de így
ha a látogatottsági szempontokat
nézünk. Kihasználtság szempontjában abszolút. Én nehéz volt ezt megmondani, de hogyha belegondoltok, erősíts meg Gábor, többször bent voltál hétvégén, mint én.
De milyen dolgok derülnek
mindig? Péntek, szombat, vasárnap, az telt ház volt.
Aha, igen. Volt. Tehát igen, voltak olyanok, ugye, hogy ilyen napi 10-15-20 embert is el kellett küldeni, mert egyszerűen nem fértek be. És ugye azért szenvedtünk egy kicsit a foglalási rendszerrel is.
Ami nem volt,
igen.
Facebookon lehetett írni, hogy van helyetek, foglaltak.
Igen, meg ugye a 3 órás etapban, ugye valaki bent ült 3 óráig, nem tudtad, hogy meghosszabbítja, nem hosszabbítja meg, bent marad-e, nem marad-e, és akkor hát ezeket így össze kellett legózni, de egyébként így próbáltuk így nagyon cserégetni az embereket.
Kicsit az ördög ügyvédje leszek, de miben tud egy ilyen hely többet nyújtani, mint mondjuk, ha otthon egy konzolt vagy egy számítógépet veszek, és azért ülök lejátszani? Miben tud ez több lenni szerintetek?
Hát szerintem az elsősorban ugye a közösségi élmény. Tehát, hogy rengetegen jöttek ide baráti társasággal, mert nyilván online is ezt meg tudják tenni, de mégse olyan, amikor melletted ordibál, basszus, hogy
hát a Discord nem adja át, igen.
Igen. Tehát, hogy ott nem kell összelegózni, mint régen a kis pincés lampartikat, hanem ott tényleg olyan konfigurációk vannak összerakva, ugye egy hálózat volt, ahol tulajdonképpen arra lett kiépítve, hogy egy baráti társaságok jöjjenek, akár csapatépítőre jöjjenek cégek. De egyébként a Bosch ugye mellettünk volt, és ott több ilyen szegmensük, vagy hogy hívják, nem találom.
Department, mi az magyarul?
Mindegy, tehát több osztály úgy járt hozzánk, hogy nem is tudtak egymásról, de mégis ilyen csapatépítőket szerveztek, és nekik is ez volt az első céljuk.
Szerencséjáték ZRT volt nálunk, kértek oktatást is.
Így van. Úgyhogy elsősorban ezt mondom.
Úgy ezt nektek mondom, de kaptam egy ilyen fülest, hogy hamarosan fogadható lesz az e-sport Magyarországon.
De hát ez tavaly is így.
Nem én mondtam.
Nem. Abszolút meg se hallottuk ezt.
Nem én mondtam, ezt tényleg fülest, és szerintem már olyan nyár végétől már lehet.
Igen, tehát visszatérve a témához, a második szerintem az, hogy egyébként sokak úgy gondolják, hogy igen, hát meg tudod venni ezt magadnak otthonra is, viszont azért ezek azért ilyen félmillás történetek voltak, egy ilyen kis setup, és azért főleg
plusz ott monitor, nyilván... Plusz periférják, plusz asztal, plusz szék.
Tehát ott a Köki környékén, de még szerintem ott Pesten is rengeteg olyan ember van, aki ezt egyszerűen nem engedheti meg magának. Nekem is van egy csomó olyan ismerősöm, aki szenved otthon, és az új játékokat nem tudja kipróbálni, nem tud beruházni fejlesztésekre, még talán konzolra se, de ugye volt nálunk, majdnem bevezetésre került a VR cucc is, VR szettek, tehát hogy egy csomó olyan plusz adott a közösségi élményeken kívül, ami így megért akkoriban az elején 990 forintot, utóbbiban meg 1490-et.
Említetted az edzéseket is, és azért is fordulok hozzád, mert neked azért van egy e-sportszövetséges múltad. Igen. Hogy ez hogy zajlott? Akkor erről beszéljetek inkább. Ti nem is teszek fel konkrét kérdést, hanem amit ti szeretnétek kiemelni. Hogy zajlott ez? Hát... Milyen hangulatban, mik voltak az adott eredmények, mi az, ami tapasztalattal gyarapodtatok, és ha valamit csinálnátok másként, akkor mi lenne az évőben?
Jó, tehát az e-sport edzések koncepciója ugye még az e-sport akadémiával indult, ahogy én becsatlakoztam az e-sportba tulajdonképpen, és azért ott is. Hát az 2015-ben már elkezdtük, tehát azért elég sokat dolgoztunk rajta, és hát már ott is látszódott, hogy valahogy nem tudjuk nagyon rávezetni az embereket arra, hogy ilyen erre pénzt áldozzanak tulajdonképpen, mert egyszerűen akkor még nem volt olyan liga verseny lehetőség, ahol tudták volna kamatoztatni a tudásokat a játékosok, és a szülőknek is elmagyaráztuk, hogy ez igen, itt is közösségben van, ugyanolyan érdeklődésű emberekkel lesz együtt a srác, megtanul csapatba játszani, tehát ilyen rengeteg pozitívuma van ennek egyébként, hogyha valaki egy edzésre jön és jelentkezik, és mégis azt láttuk, hogy nagyon, mintha megelőztük volna egy kicsit így a kort, és...
Ez ismét egy szerény kijelentés Gáborunktól.
Igen. és utána jött az e-sport center, ahol én arra számítottam, hogy azért egy jó nevű hely, egy Coca-Cola e-sport center azért odavonza a tekintetet, és akkor már a szülőknek sem kell magyarázni, hogy mondjuk miért egy kis zugba tartjuk az esport edzéseket a Fáj utcában, hanem itt egy pláza, ide el lehet engedni a gyerekeket, és egy szakmai oktatás.
Addig lehet vásárolni, ami
és addig lehet, igen, így van, így van. És hát az esport szenten is azzal kellett szembesüljek, hogy egyszerűen olyan kommentek jöttek, hogy ezt online meg lehet tanulni, olyan, mintha tényleg az angol nyelvről beszélnénk, hát minden fenn van az interneten, nem? Mindenki már beszélne angolul, vagy bármilyen másik nyelven is, sőt, már mindenki matematikus is lehetne, mert tényleg minden fenn van az interneten. És ez volt az elsődleges érve egyébként, hogy egy ingyenes játéknál nehogy már én fizessek azért, hogy valaki megtanítsa játszani, aki meg nem tud játszani, az amúgy is béna, és az meg ne is játszon, és törölje el a játékon. Úgyhogy nem volt nagy népszerűség egyébként az esport edzésnek, viszont szerintem egy szükséges szolgáltatása volt a center.
Egyre jobban beindult, nem? Így már a végén.
Hát a végére már jöttek foglalások, fejlesztettük azért a tanári gárdánkat is, egyre jobb, egyre megbecsültebb, ismertebb oktatók jöttek egyébként, például a Nice Gamingből is volt, tehát ilyen esport csapatokból is, a Salamandersből is voltak oktatóink. Szerintem még kellett volna idő neki, amíg így befutott volna.
Ugye ez nehéz téma. Az előbbi kérdéseddel összemosva ezt a kérdést, tehát azért a fiatalok, a gyerekek, azok bejöttek, és inkább úgy voltak, hogy mindenki hagyja őket békén, ők csak hadd játszanak. Tehát talán a szülők, mintha jobban akarták volna ezt az edzés dolgot, mivel hogyha már gyerek úgyis egész nap játszik, akkor már legyen valami haszna, vagy legyen valami szervezett keretek között, és a gyerekek inkább csak játszani akartak. De ugye pontosan ezért volt jó nekik az e-sport center, mert itt nem szólt anya, hogy kapcsolt ki a gépet, takaríts el, miért nem tanulsz, stb. Bejöttek, és akkor játszottak, és mindenki.
Abszolút semmi fegyelmezés nem volt. Tehát mondjuk mit tudom én, kiborulás, rage-erés esetén, hogy kezeltétek? Azért az biztos előfordul.
Azért voltak.
Kezelte azt szerintem a csapatunk ezeket a dolgokat.
Keletkezett valami kár egyébként?
Hát borultak székekkel, karcolták le a falat, rugdosták össze a fóliázást.
Hát azért mondjuk nem történt olyan, hogy World of Tanks közben mondjuk lebontották a billentyűzet tartót, meg ilyesmit, mert én hallottam ilyen otthoni esetekről, abszolút.
Nem, ez mindig úgy történt, hogyha mondjuk le is esett egy felhallgató, akkor mire már beértünk, addigra már mindenki szépen játszott a gépnél.
Ugye kamerán láttuk.
De a kamerán vissza lehet nézni, ki volt az, igen. Tehát, hogy...
Tehát nem volt kijátszható a rendszer, ilyen szempontból.
Nem volt annyira részes, meg ugye ilyenkor jött jól az, hogy gyakorlatilag egy ilyen üvegfal volt, és akkor a plázatérből ugye lehetett látni a folyosóra, hogy mi folyik bent, és akkor azért valamennyit segített, de nyilván, hogyha belefolytak, akkor
nem. És ezért kicsit így a sztereotípiát is azért megdönti, mert azért sokan mondták, hogy azért ülnek az üveghez, mert hogy a lányokat tudják nézni a játék közben. Tehát, hogy az esportolók azért...
Igen, hogy a kockák nem csajoznak, igen.
Így van,
igen.
Tehát, hogy azért... De
nem csajoznak, csak nézik
csak
őket.
Csak nézik őket, egy üvegfal azért ott van, hogy azért tisztes távolság, de...
Jó, hát ez már másik kérdés, hogy a csajok ezt vajon viszonozzák megvető pillantások
között. Ezért is lehetett jönni az e-sport center, mert otthon nem tudod bámulni az üvegfalon keresztül lányokat. De ugye ez kicsit olyan párhuzam, mint hogy otthon is tudsz filmeket nézni, de mégis sokan elmennek a moziba.
Képzeljétek itt most picit ezt a csajozás témát így megfogva. Van egy kolléganőm, nagyjából annyi idős, mint én, így a 30-as éveire jár, maradjunk ennyiben, és ő azt mondta nekem, hogy mikor meglátta nálam az Xbox aksit, hogy én vettem egy olyat, hogy hát neked ez minek? Nem fifázok. Micsoda, te fifázol, és még nem vagy már szűz, hát az hogy lehet? Mi az, hogy te videójátékos vagy? Tehát úgy nézett rám, mint a nem is tudom milyen idegen emberre, ilyen szánalmas megvetése közepette, hogy úristen, te 32 évesen játszol. Hát mi a fene ez? Na most szerintetek miért van ez Magyarországon, hogy mondjuk az idősebb korosztály, a 30-as, 40-es, hogyha játszik, az ilyen megvető tekinteteket kap. Most nem csak a csajozást tesszük ide, hanem így alapvetően. Meg ugye a kockákat egyébként is egy kicsit kinézik, ahogy ti is mondtátok. Tehát a 20-as évei végétől kezdve az ember, ha játszik, az egyfajta bűn, pedig hát nem. Szóval ez miért lehet? Ennek egyébként lehet valami köze az e-sporthoz való viszonyhoz itthon Magyarországon?
Én még nagyon fiatal vagyok, úgyhogy ezt Isten...
ifjú, vagy neked még nem ciki.
Miért gáz? Még ennyi idősen.
Kérdezzük meg erről az asszonyt is, hogy hogy tűri, tudod, hogy mit játszom mostanság. Na jó van, tényleg, akkor István beszél erről, mert azért tényleg érintettebb.
Ez az asszony, hogy tűri, ezt nagyon jól megfogtad, ezt a témát. Szerintem itt szokott lenni, hogy nem adsz neki elég figyelmet. De én azt szoktam erre mondani viccesen, hogy ezért alapítottam játékfejlesztő céget, hogy legálisan játszhassak otthon, és azt mondhassam, hogy hát nekem dolgoznom kell, és le kell tesztenem a különböző játékokat ahhoz, hogy jobban értsem a piacot. És ezt
jön a következő, a saját, hogy miért dolgozol ennyit.
Ezt a saját cégemben is implementálni tudjam. De igen, azért szerintem most már más, már kezd javulni a megítélése, pláne így, hogy nem otthon játszol az asszonyát, hanem beülsz az e-sportcenterbe, gyorsan kitombolod magad, de akartuk ezt a férfi megőrző koncepciót is így nyomatni, hogy amíg a nők így a plázába bevásnak, addig a férfiak beülnek gyorsan játszani.
Zseniális ötlet. Akkor...
Igen, ezt még nem tudtuk így megvalósítani, de talán majd így a közeljövőben ez működött. Szerintem ez volt a megítélése, de az e-sport nem hiszem, hogy belefolyna. Inkább az a probléma, hogy a gamerek, vagy akik szeretnek játszani, azok nem kötik össze ezt az e-sport. Az e-sport az inkább egy ilyen szűkebb réteg még itthon, és így nem igazán, hogy mondjam, csatornázódott át, és ugye nem tudjuk. Azt hiszik, hogy az így egész nap így be vannak zárva, és akkor így teljesen más dolog, meg ugye ez inkább így a USA, Dél-Kelet-Ázsiában erősebb ez a téma. Sajnos én azt gondolom, hogy sokan talán ezért nem is jöttek, mert azt hitték, hogy ez egy teljesen más történet, de szerintem bármelyik gamer lehet e-sport rajongó, vagy érdekelheti.
Na, ha már korosztályokról beszélünk, a kitelepüléseken jó, nem azt mondom, hogy nem lehetett mondjuk nálatok a centerben akár megnézni azt, hogy kik járnak hozzátok, mert nyilván követhető volt.
De 80% 18 év alatti volt nálunk.
Igen, igen. Kitelepüléseken változott ehhez képest valamit. Azért ott jóval többen meg tudtak egyszerre fordulni, hiszen mégiscsak, hogy mondjuk a Play-t nézzük, akkor ott hát elég nagy tömegek fordultak meg, és különféle korosztályok.
Hát én azt hiszem volt egy olyan is, amikor én kvízeztünk, és akkor adott pillanatban éppen valami 100-an álltak körbe a standot.
Tehát, és 60-an fértek el.
Igen. 100-100 négyzetméteren vagy.
Hát ott már komolyan a hangosítással is kicsit küzdködnünk kellett olyan szempontból, már kiabálni kellett a mikrofonba hátrafelé, hogy értsenek minket rendesen.
Igen.
De ezek nagyon jó emlékek voltak. Viszont nektek mi volt ebből jó emlék? Tehát azért, ha jól emlékszem, akkor nektek két kitelepülésetek volt, illetve mondhatom, hogy volt nekünk, mert igen, én is ott voltam. Igen. Szóval, hogy ezek milyen tapasztalattal gyarapítottak benneteket?
Húha.
Próbálsz nagyon szofisztikált lenni, vagy mi ez a mély gondolat látom?
Megint csak be kell fűznöm a játékfesztiségünket, tehát duplán települtünk ki, hogy nem csak az e-sport centert telepítettük ki, hanem ugye a GameLab-et is kitelepítettük, és ott általában élőzen és ilyen bemutatót adtunk, egy ilyen nappalit rendeztünk be, és ugye kettőt így egyszerre lemenedzselni, meg izgulni, hogy mi történik, mindenhol rendben van-e minden, jönnek-e elegen, egyáltalán megéri ez az egész, elegen vannak-e, kapunk-e akkora értéket vissza, minden cuccunk megmarad-e, amit kivittünk, stb. Ez inkább ilyen izgalom volt. Voltak olyan esetek, főleg még az elsőnél, amikor így nagyon szervezetlenek voltunk, de utána szerintem tök profik lettünk a kitelepülésekbe, és jó volt. Amit tanultunk belőle az, hogy így a brandünket így nagyon jól el tudjuk jutatni a közönséghez, és csináltuk olyan kampányokat, hogy osztogattunk ilyen ingyen jegyeket, amit az e-sport centerbe utána bele el lehetett jönni, és be lehetett váltani így hétköznap, itt a délutánonként, amikor így üresebb volt a center. Jaj. Szerintem ez így jó volt. Ugye a köki miatt sokan nem találkoztak velünk, vagy nem volt úgymond végtelen marketing büdzsénk arra, hogy mindenkihez eljussunk, és ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megismertessük a brandünket a fiatalokkal.
Hát meg ugye nem csak a mi brandünket, de hogy azért a támogatóinknak se volt egy utolsó, hogy azért egy ilyen expón kín vagyunk, és azért ők is ugye Trust utcokkal mentünk ki, ott volt a piros igen. Coca-Cola sportcenter és Molinók, úgyhogy azért az ő részük is azért ez egy nagyon pozitív volt, hogy nem csak így egy helybe ülünk így a kis plázába, hanem azért így megyünk, kitelepülünk, csináljuk új közönségeket, közönségekhez megyünk, kitelepülünk ki, úgyhogy igen.
De jó élmény volt.
Egyébként jó, igen.
Lenne pakolni hogy... másnap, hajnap, vagy aznap éjszaka.
Igen, ez egy elég masszív hétvége volt, vagy hétvégék, amikor így volt ez a, ugye Play-re települtünk ki főként. Meg nagyon sok vendégünkkel találkoztunk kint egyébként a Play-en. Nyilván a recepciósokat ismerték meg legelőször, és akkor odajöttek köszönni, meg mindent, tehát hogy nagyon jó visszacsatolás is volt egyébként.
Ezért csináltunk ilyen staffos e-sportcenter pólót.
Igen. Fontos volt.
Meg felvetted az akót, ami pont kitakarta a staff jelet.
Igen.
Ja, igen, mert nem volt head shift, tudod. Azt kellett volna csinálni.
Szakmai
vezetőt. Igen. Bocsánat, csak nem bírtam tovább. Na most összességében ti hogyan ítélitek meg az eSport Center működését? Mert ugye most már azért közeledünk a szomorú zárás pillanatai felé, de mielőtt még odaérnénk, azért foglaljuk össze, illetve foglaljátok össze ti, hiszen ti láttok rá. Hogyan ítélitek meg ezt a picivel több mint egy évet? Nagyjából. Tehát most nem tudom, hogy a koronavírus miatti bezárás az mennyire rövidítette meg az élettartamot, de...
Márciusban hát nyitottunk.
Március 22-én volt a megnyitónk, hát ugye az első szünnapunk az már így online, online volt, akkor már be kellett zárnunk, ugye akkor volt ez, hogy csak nem tudom, déltől 3-ig lehetünk volna nyitva. Igen. Mi volt a kérdés?
Szóval, igen, nagyon elkalandoztál. Szóval, hogy hogyan ítélitek meg ezt az elmúlt, akkor most már egy évet? Tulajdonképpen.
Ítéld meg, Gábor, szakmailag, én meg majd pénzügyileg.
Jó. Tehát szerintem egyébként olyat hoztunk össze, ami tényleg így itthon még nem nagyon volt.
Vagy senki nem hitte volna, hogy...
Vagy ez így működőképes lehet.
Nyilván és hosszú távon működőképes lehet, kérdezem?
Hosszú távon egy
mert más lokáció... Az...
Igen, tehát egy más lokációban szerintem igen. Főleg ilyen támogatókkal, abszolút. Illetve ehhez kapcsolódóan azt se hitték volna sokan, hogy ilyen támogatók mögé állnak egy ilyen kezdeményezésnek. Nyilván ez a pláza összekapcsolódásra ez azért segített. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez meglepetés volt mindenki számára, főleg akár a szakmai részének is az esportnak itthon. És az, hogy egy évig tudtunk úgy működni egyébként, hogy azért elég jó számokat produkáltunk.
Abszolút felülmúltuk, igen.
Hát meg köki viszonylatban is egyébként volt, azt hiszem, olyan is, hogy kiszámoltad, hogy a fitnessnek kevesebb volt a kosár értéke, mint a miénk.
A büfé. Az átlagos büféfogyasztás.
Átlagos büféfogyasztás magasabb volt.
Az edzőteremben, igen.
Mint egy edzőteremben. Tehát voltak nagyon jó számok, amiken mi is meglepődtünk, és szerintem ennek mindenképpen van helye itthon. Kell egy olyan hely, ami még mindig úgy gondolom, ami nem egy kocsma, ami fizikai hely, ami egy központi, ilyen pláza szintű helyszínen van, nem egy ilyen sikátoros kis budapesti utcákban, ilyen pince.
De az kiemelendő, hogy nálatok nem volt alkohol, tehát lerészegedni nem járhattak alkohol. Hozzátok az emberek.
Abszolút nem így van.
Tehát, ez teljes mértékben a játékról szólt.
Várj, emlékszel, hogy csempésztek volna be alkoholt? Táskában vagy ilyesmi?
Ugye ezt ti szűrtétek is? Tehát konkrétan nyilván ugye egyrészt a saját...
Hát a táskában nem néztünk.
Nézzétek, a Coca-Cola volt ugye a névadó szponzorunk, innentől kezdve nem lehetett behozni, ugye még italt sem más, tehát csak az ő termékeket lehetett fogyasztani a teremben, tehát erre azért figyeltünk. Igen. Nyilván nem kellett kiborítani, csak igya meg, mielőtt bejön, vagy...
Volt, aki Pepsit itta meg épp az ajtó előtt, és... Már nálunk dobta ki, tehát ilyenekkel nem tudni csinálni. Nyilván voltak nagy vicceskedések ebből, de tehát amúgy nem ellenőriztük ennyire rendesen, de hogyha a kamerán megláttuk, akkor már nyilván oda mentünk, hogy akkor ezt így el kell rakni. Úgyhogy összefoglalva, én pozitívan látom ezt szakmailag is egyébként. Én abba gondolom a fejlődés lehetőségét, hogy az online részre nagyon, nagyon, nagyon fontos és nagyon fókuszáltan kellene majd a jövőben tehát, hogy foglalkozzunk az online résszel is, mivel azért a szponzori támogatói részről is megvolt ez az igény, hogy nagyobb számokat generáljunk az online megjelenésekben, illetve a koronavírus tekintetében is azért most elég erősen jó lett volna egy erős online jelenlét, akár versenyek, folyamatos versenyszervezés, akár egy ilyen...
Amit most elkezdünk a podcast adásunkon, csak egy kicsit megkésve, hogy már földbe áll az e-sport.
Kicsit lemaradtunk, de most már megvan a cél, úgyhogy remélem.
Nézzük akkor a pénzügyi részt.
Pénzügyileg. Nézzétek, azért a kezdő vállalkozások az indulásnak, pláne ami úgymond ilyen vendéglátó jellegű történet, azok azért mindig nagyon sérülékenyek, és azért ugye nem várhatjuk azt, hogy profitot termeljenek az első, nem tudom, néhány évükbe. Na ugye nekünk ez az első szünapunk előtt bejött ez a koronavírus történet, és ugye kapásban ugye a szponzorok, így fel kellett mondaniuk a szerződést, nem tudtunk embereket fogadni, gyakorlatilag csak ilyen 3 órás ablakba, de ugye nem is nagyon engedték el a szülők a gyerekeket, akik eddig törzsvendégeink voltak, és ezt nem tudtuk. Nem tudtuk így a tartalékainkból fedezni, mert nem nagyon voltak tartalékaink ugye így az elején, hogyha ezt újrakezdünk, akkor valószínűleg ezt úgy kéne nekiállnunk, hogy legyen nem tudom, ilyen 2-3 évnyi működési költségünk így tartalékban. Hogyha a koronavírus előtti időszakot nézzük, nagyon óvatosan árasztunk. Ugye beszéltünk az előbb a büféfogyasztásról. Az elején még relatíve drágábbak voltunk, tehát ilyen büfészínen próbáltuk mondjuk a fitnessterem büféárait belőni, de utána inkább úgy voltunk, hogy ne ezen keressünk pénzt, de hogy nálunk vegyék meg mondjuk az kis üdítőjüket, ne pedig ne menjenek le ezért, nem tudom, a kínai boltba, ahol számlát se adtak, vagy blokkot se adtak, vagy valami. Szóval fogyasztani nyugodtan nálunk, legyen itt, ne legyen drága, tehát próbáltuk belőni a környező boltokhoz, vagy a Tesco volt.
Ja, még azt hozzáteszem, hogy a Müller és Tescohoz képest azért még mindig drágábbak voltunk így.
Nem, Müllerhez már olcsóbbak voltunk. Csináltunk egy ilyen revíziót, egy árrevíziót, és akkor belőttük kb. Erre azt mondtuk. De ugye nem ezen akartunk. Az induló árunk a játékhoz az 9,90 volt 3 órára. Na most, hogyha van 20 gépünk, 3 órás idő pontokban vannak, az mondjuk 60-szor 9,90 a maximális napi bevételünk, ebből nyilván nem fogunk milliárdokat keresni. De ugye az volt a célunk, hogy minél több emberhez eljussunk, és akkor próbáltuk így valahogy így elfinanszírozgatni. Nyilván több úgymond recepciósra, munkatársra volt szükségünk, mint amennyit az elején terveztünk, mindenféle munkaügyi szabályok miatt, amit ugye az elején így a nagy gépbeszerzés, meg rendszertervezésbe egy kicsit lazábban kezeltünk, vagy nem jöttünk rá, és akkor több ember kellett, stb. Szóval többbe került a fenntartás is, mint amit terveztünk, és így nem tudtuk túlélni, hogyha ha ezt újra csinálnánk, akkor sokkal magasabb árakon dolgoznánk, mivel az volt a közösségnek a visszajelzése, hogy jönnének akár dupla áron is edzeni. Szóval én azt gondolom, hogy kísérleti időszakban jogos volt az, hogy alacsony árasztunk, és alacsony árakkal dolgoztunk, de jövőben biztos, hogy dupla árakon próbálnánk értékesíteni, illetve sokkal jobban fókuszálnánk a születésnapokra, a céges csapatépítőkre. Volt, amikor például a HP Omen termékének rendeztünk termékbemutatót ott a plázán belül. Tehát az rendezvényekből sokkal több bevételt szerezhettünk volna, és így talán jobban megállhattunk volna a lábunkon. Tervezzük a jövőben, hogy ezt valahogy más, akár céges háttérrel feltőkésítve még nekiállunk, akár a sokkal jobb lokációknál egyszerre, akár több üzletet megnyitva, de az biztos, hogy jobban kell, amit a Gábor említett, hogy az online közösséget, az online tartalmakra sokkal jobban kell fókuszálnunk, illetve nagyobb tartalékkal, nagyobb működési tartalékkal kell majd nekivágnunk.
Na most rengeteget beszéltem a jövőről. Nem. A jövő, ez az a kulcs szó, amit így kiemelnék. Mert ugye a búcsú posztotokban, amit ugye a Facebookon is közzé tettetek, abban megemlítettétek, hogy ti újra szeretnétek ezt kezdeni. Tegyük ezt a jövőt mondjuk egy picit egy határozottabb időre. Tehát körülbelül te mikor látod, vagy mikor látjátok reálisnak az újraindulást? Idén még? Jövőre? Két év múlva?
Erre én is kíváncsi vagyok.
Na, hogy látom, István is elgondolkodott rajta elég rendesen, hogy ez egy nehéz kérdés, ahogy szokták mondani.
Nézzétek, ez egy hatalmas munka volt összehozni, és az első egy év az nagyon sokat dolgoztunk. Most egy kicsit pihentem a koronavírus alatt, rég volt már ilyen, és jól esett. De az, hogy ez nekiálljunk, akkor megint egy ilyen írtozatos nagy munka lenne, és nagyon sok stresszel járna, stb. De meg is kérdeztük most a közönséget, tehát a vendégeinket, hogy milyen élményeik voltak, hogy érezték, stb. Szeretnék, hogy jövőben jön egy olyan hely, és olyan pozitív visszajelzéseket kaptunk a közösségtől, és eddig is, tehát folyamatosan olyan jók voltak a visszajelzések, hogy igazából ezt gyakorlatilag muszáj értük megtennünk, és valamilyen formába ezt összehozni. Hogyha nem is így, nem tudom, 200 négyzetméteren 20 géppel, de azt gondolom, hogy ennek abszolút van létjogosultsága. Hogyha ezt időpontba akarjátok megkérdezni, akkor ami nagyon ködösítő, ilyen corporate bullshit dolgot tudnék mondani,
hamarosan.
Hogy I will get back to you soon, stb. Hogyha a multiszlengben otthon vagytok. Én nagyon szeretném. Nézzétek, a finanszírozás mindig az a legnagyobb probléma, a finanszírozás. Megvan hozzá most már tudásunk, a tapasztalatunk, a know-how megvan. Milyen
szakmai háttér.
Igen. Igen, a szakmai háttér.
De ez fontos egyébként.
De még egyszer nem szeretném így megcsinálni, hogy ennyire sérülékenyek vagyunk. Szóval én azt mondom, hogy 2021-ben jó, ideális lenne megnyílnunk, de van a minden a pénzügyi, tehát a finanszírozáson múlik. Ugye most azért ezt tudni kell, hogy a piacon sokkal óvatosabbak a befektetők. Ezt most itt Shell Jabből most sem tudnánk lefinanszírozni, hogy eddig se tudtuk az e-sport centert, és a szponzorok is visszavágták valamennyire ugye az elköthető büdzséiket. Nem tudom, hogyan fog alakulni most a koronavírus.
Hát főleg, hogyha lesz második hullám.
Igen, most ugye mindenkinek ez a legnagyobb kérdése, nyilván most
az. Persze, a médiának írnia kell valamiről, de ebben inkább nem megyek bele, mert
Ez egy másik téma.
Igen, de...
Igen, viszont a pénzügyi helyzeteteket ez nagyban befolyásolja. Hát, mert ugye mindenki a marketinget nyírbálja meg először egy ilyen helyzetben.
De mindent. Persze, szóval befektetők is kivárnak, óvatosabbak. Most egy... Ez nem is zöld mezős beruházás, hanem ott vannak a számok, ugye nagyon komoly tractionünk van, hogyha startup vagy befektető nyelven fogalmazzunk. Szóval már ott van a működő üzleti modellünk, pontosan tudjuk azt, hogy mennyi bevételt tudnánk termelni, milyen költségszint mellett. Azt is tudjuk, hogy hogyan tudnánk ezt profitábilissá tenni. Az igény az egyértelműen megmutatkozott arra, hogy van ennek a piacon létjogosultsága. Én az idei évben nem merném bevállalni vagy megígérni, se nektek, se a közönségnek, sem magamnak.
Aztán... Mondjuk az merész lépés lenne egyébként. Meg
mi van most már kicsit? Június?
Igen.
Igen, a nyár az most ugye amúgy is ilyen holt szezon szokott lenni, bár most nem tudom, hogy ebben a helyzetben mi fog történni. Én nagyon szeretném azt, hogyha szeptember magasságában elkezdődnének tárgyalásaink, és akkor tudnánk dolgozni a finanszírozáson, de hogy ez most milyen brand mellett, milyen funkcióval, mi fog történni. Hogyha igazak az értesüléseim, és a szerencsejáték ZRT beszáll, és lehet majd fogadni az e-sportra, akkor ugye azonnal egy ilyen tőkeinjekció kerül a piacra. Akkor már a szponzorok sokkal érdekeltebbek lesznek. Az újraindulásnál most már azért, tehát miután már nyitva voltunk, a potenciális szponzorok, a hardware gyártók teljesen máshogy álltak hozzánk. Sokkal komolyabban vettek. Szóval, hogyha újra lesz marketing, büdzsé, keret, stb. Ilyenre, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel fogunk tudni tárgyalni. Sokkal komolyabban fognak minket venni. Az edzések is, és úgymond elindultak. A rendezvényeket szerintem nagyon hiányolni fogják, például a születésnapokat, csapatépítőket. Én nagyon remélem, hogy 2021-ben ez folytatódhat, és ilyen sokkal kicsiszoltabb üzleti modellel indulhatunk tovább.
Egyébként csak a szponzoroknál akartam közbe vágni, hogy egyébként mindegyik szponzorunk így azt a visszajelzést adta a bezárásunkra, hogy jó van, srácok, megértjük, de hogyha van valamitek, akkor írjatok. Tehát, hogy a kapcsolat meg a jó kapcsolat az már megvan, vagy eddig is meg volt.
Igen, azért a hallgatóknak mondjuk el, hogy most nem ilyen 100 milliós, meg milliárdos nagyságrendekről, meg 10 milliós nagyságrendekről beszélünk a szponzoroknál, szóval éppen, hogy így a működési költségeinket így tudták segíteni, de nincs nagyon jelentős összegekről szó itt havi szinten.
Lőjünk azért a Holdra a jövőt illetően. Több center, több országos szintű hálózat kiépítése, nagyon hosszadalmas évek munkájával lehetséges-e, szeretnétek-e? Vannak-e ilyen, tényleg most a Holdra lövünk és álmokról beszélünk, van-e ilyen elképzelésetek?
Szakmai vezető úr.
Jó lenne.
Gondolkodtatok ezen egyáltalán? Tehát, hogy most, vagy az ilyen légből kapott dolog?
Azt hiszem, ez volt koncepció, egy ilyen franchise rendszer létrehozása, de nyilván ehhez egy alap koncepció, működőképes koncepció kellene, ami hosszú, tehát nem csak egy évig bírja.
Igen, ugye egy kis marketing oktatásként azért a franchise rendszer az azt jelenti, hogy egy működő üzleti modellt, ami pontosan kiszámítható, te befektetsz ugye a franchise díjjal, kiképzed magad, és megkapsz mindent, van egy nagyon komoly brandérték, és onnantól kezdve kiszámítod ezt, hogy mennyi időt fog megtérülni a befektetést, és pontosan tudsz egy nagyon jó havi profittal számolni, ugye ez így működne. Mi még nagyon az elején jártunk. Nem tudunk feltétlenül az eddigi működési modellre egy ilyet felépíteni, de jó lenne mindenképpen terjeszkedni. Azt gondolom, hogy egy ilyen 1-3 üzletben gondolkozhatunk a következő stádiumban, és onnantól kezdve bármi megtörténhet. De ha már itt terjeszkedésről beszélünk, akkor inkább regionális, mondjuk így a V4 országokban, akár Nyugat-Európában terjeszkedni jó lenne. De az, hogy nem tudom, Magyarországon mondjuk egy 10-20 üzlet megnyisson, azt nem tartom annyira reálisnak. Inkább, hogyha belegondoltok Budapesten, mondjuk egy 3 elférne, Győr, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs. Én azt gondolom, hogy ennyi lehetne a maximum, ami így még üzemelhetne profitábilisan.
Hát erre majd nyilván visszatérünk akkor, amikor ennek reális láthatósága lesz, úgyhogy addig még sok minden teendő van hátra. Viszont szerintem akkor kibeszéltünk mindent, de szóljatok, hogyha valamit kiadtam, vagy belétek szorult volna valami, mert akkor még arra egy pici időt rászánunk mindenképpen, de ahogy nagyon bólogatok.
Szerintem végigmentünk mindenen.
Végigmentünk mindenen. Kicsit gyakoroljuk mi is még ezt a műfajt, meg egymást is.
Elsőre egész jól.
Aha, egyébként azt mondom, hogy igen. Jó. Egyébként pont magamról nem beszéltem az elején, meg azt sem mondtam, hogy ki vagyok. Ez most jutott így eszembe. Úgyhogy sziasztok, én egyébként Bálint László vagyok, és 13 éve foglalkozok rádiós műsorvezetéssel. Szóval ilyen apróságok. De nem akartam a szakmai vezető úr mellett én itt kiamagasolni.
Igen, nehéz volt. Tudod, nehéz volt. Nem is, hogy megyek, mert megállt a szar.
Igen. Szóval, hogy igen, tehát hogy nálam ennyi az egész történetnek a lényege, és hát Gáborral mi most már jó pár éve ismerjük egymást, és tulajdonképpen én így keveredtem ebbe az egész e-sportos műsorvezetésbe. Pont miatta, igen. Így tehát van, ő az összekötő kapocs tulajdonképpen, és így kerültem ebbe a kis podcastbe is, vagy podcastba. Nem tudom, hogy ki hogy szereti, ezt pont beszéltük itt eleson kívül. Én a podcastet valahogy jobban, nekem a british.
Feltesszük YouTube-ra is, és akkor...
Úgy is lesz valaki, aki megmondja, és sokkal okosabb. Mindig így szokott ez lenni. Úgyhogy ezeket a kommenteket is várjuk. Hát, hogy milyen rendszerességgel jelentkezünk, azt talán elmondtuk, de akkor elmondom még egyszer, hogy valószínűleg első körben havi rendszerességgel találkozhatok majd velünk.
Itt nem lövünk a holdra.
Igen, ugye? Itt még nem, de hát majd ha egyszer nagyon a holdon leszünk, akkor napi rendszerességet is bevezethetünk, de majd előbb-utóbb lesz ebből több
meg, is. Meg hogyha van téma esetleg a hallgatóknál, akkor várjuk szívesen egyébként, és akkor hát, ha előbb
szakmai
lesz.
Vezető úr feldolgozza, mi pedig egyszerű
a szakmai vezetőnek.
Igen. De szerintem rád ragadt innentől kezdve.
Meg Facebookon.
Nem muszáj szakmai kérdéseket kérdezni. Se pénzügyit.
Igen, na hát azt hiszem, hogy akkor ennyi fért ebbe a műsorba. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és hát remélem, hogy találkozunk legközelebb. István, Gábor, László, a triumvirátus adott. Remélem, hogy még sok-sok adás is. Ez volt az eSport Show. Súgtam magamnak, mert elfelejtettem. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
3-2.